Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassa meg a mai napon együtt ünneplő gyülekezet, már a kijelölt alapigét, amelyet megírva találunk Dániel próféta könyvében, a 9. fejezetben a 4. verstől a következőképpen. Imádkoztam Istenhez, az Úrhoz, és vallást téve ezt mondtam. Ó Uram, nagy és félelmetes Isten, aki megtartottad a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet, és lázadók voltunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is, nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket, hűtlenségük miatt, mert hűtlenek voltak hozzád. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Urunk, Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk. És nem hallgattunk Istenünkre, az Úrnak szavára, nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket adott nekünk szolgái a próféták által. Az egész Izrael megszegte törvényedet, és eltért tőle, nem hallgatott szavadra. Azért szakadt ránk az eskü átka, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Megtartotta szavát, amellyel fenyegetett minket és bíráinkat, akik bíráskodtak fölöttünk, azt, hogy nagy veszedelmet hoz ránk. Mert nem történt olyan sehol az ég alatt, mint ami Jeruzsálemben történt. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az Úrhoz. Nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. Ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Mert Istenünk, az Úr, bármit cselekszik is, igaz, csak mi nem hallgattunk szavára. Most azért, Urunk, Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres, vétkeztünk, bűnbe estünk. Urunk, bár te mindenben igaz vagy, fordulj el lángoló haragod városattól, Jeruzsálemtől és Szent Hegyettől, mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázzák Jeruzsálemet és népedet, mindazok, akik körülöttünk vannak. Hallgass meg mégis, Istenünk, szolgáid imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orszád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó Urunk! Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen pusztulást ért bennünket, és azt a várost, amelyet a te nevedről neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről nevezték el városodat és népedet. Amen. Keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A héten meghallgattam az interneten egy keresztény teológus és egy ateista filozófus vitáját, ami kapcsán aztán hosszas üzenetváltás alakult ki az internetezők között, és a beszélgetés, vita néhány kör után eljutott a talán mindenki által már hallott mondathoz, érvhez, ha szabad így fogalmazni ebben a beszélgetésben. Ha van Isten, akkor miért engedi a rosszat a világban? Sokak számára ez a kérdés gyerekes, főleg érvként, és eként is reagálnak rá, már akkor, ha nekik szegezik. Mások számára azonban komoly lelki dilemma. Aztán megint más hívők teológiai meggyőződésből alapvetően elutasítják. Azonban valószínűleg, hogyha fogság elején tesszük fel ezt a kérdést a Jeruzsálemből kitelepített népnek, akkor egyáltalán nem látták volna olyan kicsinyesnek ezt a dolgot. A lerombolt templomra, a harcokban meghalt rokonokra, vagy csak egyszerűen a teljes létbizonytalanságra gondoltak. Nyilvánvaló, hogy halkan és hangosan egyaránt szólt a kérdés, hol van most Isten? De mielőtt túl gyorsan kezdenénk jó keresztényként kioktatni a leigázott népet, egy pillanatra vessük össze a saját válaszunkat azzal, hogy mi mennyiszer tettük már fel ezt a kérdést, csak úgy nagyon halkan a legbelső szobánkban. Istenem, miért? Miért történt ez velem? Háromféle módon is elhangzott most ez a kérdés, de mégis ugyanaz. Istenem, ha valóban szeretsz, akkor miért történik rossz velem? Ott van ez a kérdés a megtört népben. Mint ahogy ott van ma az ateista és a hívő ember nehézségeket hordozó szívében is. Mert valljuk be, a fájdalmak, a gyötrelmek, a kétségek közepette senki sem keresi az objektív igazságot. Ilyen helyzetben egyszerűen csak felkiáltunk, panaszkodunk. És ha jobban megvizsgáljuk, akkor ez a kérdés, ez nem más, mint egy nagyon egyoldalú panasz. Panasz Isten ellen, panasz az embertársak ellen, és az egész helyzetem ellen. Mert hogyha egészen őszinték vagyunk, akkor ez a kérdés valójában így kellene, hogy elhangozzon a szánkból. Istenem, miért történik velem a jó emberrel rossz? Ez a panasz, ez a vád, azonban így alapvetően téves pontról indít. Talán sok helyzetben előbb-utóbb mind be is látjuk ezt, még hogyha nem is fogalmazzuk meg utána. Mert én egyik helyzetben sem vehetem magamra az ártatlan, a hibátlan, a bűnöktől mentes szerepet. Azt, aki csak jót tett, de valahogy a világban mégis jelen van a gonosz, ami persze tőle független. Nem tehetem. Hiszen, hogyha őszintén megvizsgálom magamat, akkor nem tudom azt mondani, hogy minden jót megtettem, és semmi rosszat sem követtem el. Nem vallhatom azt, hogy nincsen bűn bennem. Ha pedig sikerül hátrahagynom ezt a hamis büszkeségből fakadó sértettségemet, akkor még a fájdalmak közepette is eljutok a bűnbánatig. Talán elsőre egy kicsit irreálisan is hangzik, hogy mikor épp egy nagyobb lelki vagy fizikai válság közepén vagyunk, akkor épp a bűnbánatra tudnánk rátalálni. Pedig egyáltalán nem lehetetlen, vagy legalábbis nem kellene annak lennie. Gondoljunk csak Ninivére, akik a Jónás által hirdetett végítéletre nem panaszokkal, mentegetőzéssel, vagy éppen vádaskodással feleltek, hanem őszinte bűnbánattal. A panaszon és a vádaskodáson túllépve már némileg tisztul a kép. Nem csak nekünk, de a fogságba került nép számára is. A bűnbánat és az imádság útján újra személyes kapcsolatot találnak az Úrral, és végül is elindul Dániel sikertörténete az udvarban. Sikertörténet. Hiszen egyre nyilvánvalóbb győzelmeket aratnak a rossz akarat, a gőg és a pogány vallások felett. Gondoljunk csak a tüzes kemencékre, vagy az oroszlánok vermére. Minthogyha a nép és Isten újra összhangban lennének. Mintha vállat válnak vetve harcolnának. Minthogyha lassan ideje lenne a gratulációnak és az ünneplésnek. Mit várhatnak hát ezen a ponton? Talán leginkább azt, hogy a hazatérést és a mindent helyreállító akaratot kezdik el keresni végre. Esetleg egy hála imát is elrebegnek, hogy a teremtőjük velük van a harcban, hogy kitartást és erőt ad nekik, nekik a győzteseknek. Valószínűleg sokan így is tesznek közülük. Dániel azonban nem. Ő bűnbánati imádságba, a Bibliában olvasható egyik leghosszabb imádságba kezd. És hogy miért? Mert sok volt a bűnük a múltban? Ha ez lenne a válasz, a mondani való, akkor még sokkal hosszabbnak kellene lennie ennek az imádságnak. Dániel azonban úgy kezdi ezt az imádságot, hogy ő vallást tesz Istenről. Hitvallást arról, hogy milyen az Úr, és a következőket mondja el: nagy, félelmetes, hűséges, igaza van, igazságos, irgalmas. Azonban Dániel nem csak Istenről beszélt ebben az imádságban, hanem a népről is. Sorolja bűneiket. És a helyzetüket is fölvázolja előttünk, és egy elég világos vallástétel áll össze a kettőből. Egy az Úrral, a győztes szerepével ellentétes kép. A nép kicsiből apró lesz. Apró a szétszakítások okán. Ereje a kultusz központja, a templom nincs többé. Hűtlen volt az Úrhoz, az igéjéhez, a prófétákhoz, és még most sem tisztultak meg igazán. A szövetség áldását átokká formálták. Nincs igazsága még most sem, hiszen láthatóan a büszkeség kezd megjelenni ismét bennük. A saját felsőbb rendűségük tudata ismét, és magukénak látják az Úr tetteit is. És ismerik-e az Isten igazságát és irgalmát? Nem. Hiszen a saját tetteikben, a jó útra térésükben, ebben látják az irgalom okát. Ők tették, az ő győzelmük. Ilyen az ő, sőt, talán gyakran az a mi igazságunk is ilyen. Ha jól mennek a dolgok, akkor az Úr munkatársa vagyok. Akkor büszkén, elsőnek akarok beállni a sorba, azért, hogy kérjem a fizetségemet minden egyes kapacsapásért, amit megtettem. Ellenben, hogyha valami rossz történik, akkor széttárom a kezem, és panaszosan kérdezem, most hol vagy Istenem? És már mutogatok is, hogy ki volt hanyag, ki volt szeretetlen, ki volt korrupt, ki lopott, ki hazudott, és elmondom, hogy milyen romlott is ez a világ. De én csak itt állok, szétteszem a kezem tehetetlenül és ártatlanul, elszenvedve mindazt, ami rossz, amiről nem tehetek, amiben ártatlan vagyok. Ebben a sorban valahogy mindig utolsónak látjuk magunkat, a legkevésbé bűnösnek. Ma kezdődik böjt elő időszaka, 70. vasárnap van. A 70. elnevezésnek jelképes oka van, utalva ezzel Isten népének 70 éves fogságára, ami talán szintén érdemes lenne itt kifejteni, de most inkább a böjt elő történelmi eredetét kapcsolnám ide. 430-ban Rómát vandál seregek vették ostrom alá, és a helyzet igen elkeserítő volt. Az akkori pápa úgy gondolta, hogy ez csakis Isten büntetése lehet népére, és még ugyan 3 hét volt hátra a húsvétot megelőző 40 napos böjtig, de a pápa böjti időszakot, bűnbánati időt rendelt el. A város életvitele hirtelen felborult, és az imádság sokkal hangsúlyosabb szerepet kapott az emberek hétköznapjaiban, mindennapjaiban. Még ebben a böjtöt megelőző időszakban is. Sőt, bűnbánati körmeneteket kezdtek tartani. A vandálok nem tudták bevenni a várost, és húsvétra feladták az ostromot. A pápa természetesen elrendelte a böjt elővel való meghosszabbítását, ami aztán hagyománnyá is vált. És valóban hagyomány, szokás lett belőle, amelyet aztán évről évre meg is tartottak. De a hitben, az odaadásban már nem igazán élték meg mindazt, amiért ez az egész el volt rendelve. 25 évvel később pedig, mikor Róma ismét a vandálok ostroma alatt volt, talán az elbizakodottság, talán az őszinte hit hiánya, talán egyéb okok miatt, de a várost elfoglalták. Bárhogy is történt pontosan, szépen összecseng ez a történet mai textusunkkal együtt, 70. vasárnap fő témájával, gondolatával, az elbízakodottságból való, odaadó Isten tiszteletre téréssel. Az ember számára ezt a kísértést, az elbizakodottságot, az önhítség csapdáját nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Nagyon könnyen válik az örömünk önmagunk ünneplésévé. Az imádságunk kötelező rutinná. A szeretetünk és odaadásunk fáradt, felszínes tettek ki. A hitünk pedig egyszerű hagyománnyá. A hagyomány pedig lehet szép, lehet tiszteletre méltó, de nem élő. A hagyományjá, szokássá, törvényé vált hit, ahogy ezt megtapasztalta az izraeli nép is, halott. Dániel is érti ezt, és imádságában pedig így fogalmaz, mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk és cselekedj, ne késlekedj! Ez az élő hit hangja. Isten pedig cselekszik. Élővé tette a halottat, hogy legyen reménységem. Az igazságot nem az általunk ismert törvény objektív, ítélő szavával fejezte ki, hanem a szerető kegyelem igéivel. Szeretete nem csak megnyilvánult a világban, hanem minden nap jelen van. Megújít engem a bűnbánatra, a bűnbánat útján, és megerősít a bűnbocsánat szabadításával. Mert mi mind szabadok vagyunk Jézus Krisztusért. Szabadok a hálára, szabadok a dicsőítésre, Szabadok a bűnbánatra, és szabadok a szeretetre. Szabad vagy az élő hitre, a bizalomra. Amikor böjtben elindulunk, és a böjti időszakot valamiként meg akarjuk élni, valamiként élővé akarjuk tenni, akkor ez nem lehet egyszerű várakozás, egyszerű hagyomány, tisztelet, mind az imádságunkban, mind pedig bűneink átgondolásában. Húsvétra nem fordulhatunk úgy, mint valami várakozással teli időszakra, ahol én, mint valami passzív szereplő vagyok jelen. Az Isten megújít, és szabaddá tesz. Szabaddá tesz téged olyan bizalomra, amelyet nem kell érvekkel magyarázni, nem szorul számszerűsítésre, ami nem indít álbölcselkedésre, mert az Úr kegyelméről tesz bizonyságot mindenki számára a világban, láthatóan és tapasztalhatóan. Ezt a kegyelmet adja neked az Úr, ezt a hitet. Így legyünk mi is Krisztus tanúi, az élő hit jól látható lámpásai a világban. Így legyen. Amen. Mennyei Atyánk, amikor hozzád fordulunk, megterhelt szívvel, sokszor rengeteg kérdés van bennünk. Rengeteg válasz fogalmazódik meg, amiben úgy érezzük, hogy vádaskodhatunk, hogy panaszkodhatunk, hogy számon kérhetünk. Kérünk, hogy vedd el tőlünk mindezeket, add, hogy valóban tiszta szívvel, a hozzád fordulásunk valós teljességével legyünk ott a bődben, hogy ne egyszerűen egy hagyományt tiszteljünk, ne egyszerűen egy ünnepkört lássunk magunk előtt, hanem valóban a hitünket, a mi fásultságunkat megújítani akarjuk, hogy valóban élő kapcsolatot keressünk veled. Így legyen. Amen.